Védelmi Egyesület havi teremtésvédelmi műsorát, magazinját hallják. Ezúttal itt a stúdióban egyedül vagyok, de reméljük, hogy majd telefonon azért lesz, akivel tudunk beszélgetni, bejelentkezik egy hírrel, beszámolóval. Sok mindenről szándékozunk a mai műsorban szót ejteni, egyfajta ilyen nyár elejé teremtésvédelmi körkép lenne ez, olyan témákról, amelyek aktuálisak, vagy a nyár közelettével, vagy pedig úgy egyáltalán a társadalomban, a világhelyzetében, a politikában, a hírekben előkerültek, és valami módon érdemes rájuk reflektálnunk a teremtett világ iránti felelősség szemével. Először egy ilyen hát hirdetés, vagy ilyen reklámféle, nem reklám, hanem hát csak egy ajánlás. Évente megjelenik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának a kiadásában az Erkölcs Teológiai Tanulmányok című kötet, amelyben különböző szerzőktől különféle erkölcs teológiát érintők témákból olvashatunk teológiai és gyakorlati elemzéseket, és hát az idei kötetben is sokan írtak sok mindenről, de mégis van egy közös témája ennek a kötetnek, az pedig a bűnbánat kérdése. Ez a téma igazában az eukarisztikus kongresszusra való előkészület, távolabbi előkészület jegyében vált a kötet témájává. Következő évben majd aztán magáról az eukarisztiáról lesz szó, de ilyen gyakorlatiasabb, a cselekvés irányából nézett módon ezekkel a szempontokkal. Nos, hát ebben a mostani idei kötetben, amely a Szent István könyvhétre jelent meg, a Jel kiadó gondozásában, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem erkölcs teológia tanszékének a szellemi termékeként. Ebben a bevezető tanulmányokon túl van egy tanulmány, amelyet a Lauriensz Mihály atya felkérésére írtam a teremtésvédelem témájában, mégpedig azzal a címmel, hogy nem szerettem jól a világot. A teremtett világ iránti keresztény felelősség, mint lelkiismereti kérdés. Vagyis azt a témát igyekszünk körüljárni ebben a tanulmányban, hogy hogyan vált az elmúlt évtizedekben az egyházban is a teremtett világ iránti felelősség konkrét lelkiismereti kérdésé, olyan lelkiismereti kérdésé, amit akár lelkiismeret vizsgálati kérdésnek is tekinthetünk, és azt mondhatjuk, hogy meg kell gyónni azt, hogyha a teremtett világgal nem jól bánunk, illetve hát ezt pozitív oldalról nézve erénynek kell tekintenünk azt, és a kereszténységünk egy fontos sarokköve az, ahogy ezt ugye Ferenc pápa is mondja a Laudato Si enciklika 217. pontjában, hogy nem valami szabadon választható feladat, és nem a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja, hanem hát a kereszténység, a katolikus hívő életnek az elsődleges kérdése, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel, hogyan élünk azzal a teremtett világgal, amelyet Isten nekünk ajándékba adott, és amelyet ránk bízott, és amelyet nekünk kell valami módon felemelnünk, és Istenhez vinnünk. Már most itt is a jelen korban, e földi életünk során a tevékenységünkkel, a cselekvésünkkel, amely az imádságban Istenre támaszkodik, és ő vele van harmóniában, és hát aztán előkészítenünk, mint egy a világot arra, hogy Isten beválthassa ígéretét, és megtehesse azt, amit mindannyiunknak ígéretül szánt, és nem csak nekünk embereknek, hanem az egész teremtésnek, hogy új jeget és új földet teremt. És azt nézem meg ebben a tanulmányban, és talán ezt ajánlhatom azoknak, akik kicsit mélyebben érdeklődnek a téma iránt, ennek az elolvasását, hogy abból a kijelentésből kiindulva, hogy a világban a bűn miatt nem tudunk jól élni, tehát az ember számára a bűn az oka annak, hogy nem tud jól élni ebben a világban, és ez valamiképp az egész teremtésre kihat. Hogyan jutunk el fokozatosan a pápák tanítóhivatali megnyilatkozásait nézve ahhoz a kijelentéshez, hogy nem jól élni a világban bűn. Valamiképp az egyik a másik fordítottjának is hangozhat, mégsem ellentétesek, hanem inkább az egyik a másikból következik. Tehát, hogy a világban, a bűn miatt nem tudunk jól élni a világban, ez sokkal konkrétabb formában úgy is érthető, hogy nem jól élni a világ dolgaival, az bizony bűn, tehát el kell szakadni tőle, nemet kell mondani rá. Most nem arról van itt elsősorban szó, hogy hogyan hát keltsünk lelkiismeret furdalást magunkban vagy egymásban, hanem hogy jöjjünk rá, hogy ez biztosan határozottan egy kerülendő magatartás, tehát nem kell bizonytalankodnunk, hanem hozzátartozik a keresztény hitünk lényegéhez, hogy próbálunk ettől a hibától, ettől a bűntől elszakadni, és helyette azt megtenni, amire Isten hív bennünket. Eddig az ajánló. Most akkor a következő pont, hogy egy idézetet olvasnék föl Ferenc pápának a Laudato Si enciklikájából. Ugye ezt sokszor ígértük, és igyekszünk be is váltani, hogy apránként ezt az enciklikát a maga eredetiében is olvasgatjuk, olyan részeket felolvasunk itt belőle a műsorban, amelyek érdekesebbek. És hát ez a részlet, amit most szeretnék felolvasni, egy picit bevezetője is majd a következőnek, a következő gondolatnak, amivel hát az egyik betelefonálunk, illetve hát egy meghívott vendég, aki telefonon fog bejelentkezni, fog róla pár szót mondani. Ferenc pápa szavai tehát így hangzanak az enciklika 225-ös, 26-os, 27-es pontjában. Egy átfogó ökológia megkívánja tőlünk, hogy időt szánjunk a teremtéssel való derűs összhang helyreállítására, hogy felülvizsgáljuk életstílusunkat és eszményeinket, hogy szemléljük a teremtőt, aki közöttünk és környezetünkben él, akinek jelenlétét nem létrehozni kell, hanem fel kell fedezni és fel kell tárni. A szív hozzáállásáról beszélünk, a szívéről, amely mindent derűs odafigyeléssel él meg, képes teljes mértékben jelen lenni valaki előtt, anélkül, hogy azon gondolkodna, ami utána jön, és átadja magát minden pillanatnak, mint Isten ajándékának, melyet teljesen meg kell élnie. Jézus ezt a hozzáállást tanította nekünk, amikor arra hívott minket, hogy nézzünk a mező liliomaira és az ég madaraira, vagy amikor egy kereső ember rászegezte tekintetét és megkedvelte. Ő tényleg teljesen jelen volt, minden teremtmény és minden ember előtt, ezáltal pedig megmutatta, hogyan győzzük le azt a megbetegítő aggodalmaskodást, amely felületessé, agresszívvé és féktelen fogyasztóvá tesz bennünket. E magatartás kifejeződése, amikor étkezés előtt és után megállunk, hogy hálát adjunk Istennek. Javaslom a hívőknek, hogy újból vezessék be ezt az értékes szokást, és mélységesen éljék át. Az áldásnak ez a pillanata, még ha nagyon rövid is, emlékeztet minket arra, hogy Istentől függ az életünk, erősíti bennünk a hála érzését a teremtés ajándékaiért, elismeri azokat, akik munkájukkal biztosítják nekünk a javakat, és megszilárdítja a szolidaritást a leginkább rászorulókkal. A természet gondozása olyan életstílus része, amely magában foglalja az együttélés és a közösségalkotás képességét. Jézus emlékeztetett minket arra, hogy Isten a mi közös atyánk, és ez testvérekké tesz bennünket. A testvéri szeretet csak ingyenes lehet, soha nem lehet fizetség azért, amit a másik tesz, de azért adott előleg sem, amit remélünk, hogy meg fog tenni. Ezért tudjuk szeretni ellenségeinket. Ugyanez a hála késztet minket arra, hogy szeressük és elfogadjuk a szelet, a napot vagy a felhőket, még ha nem is vetik ellenőrzésünk alá magukat. Ezért beszélhetünk egyetemes testvériségről. Eddig Ferenc pápa szavai a Laudato Si dokumentumban, és ahogy észrevehettük, többször is fölbukkan ebben a pár pontban a hála gondolata, amely erősen kapcsolódik a teremtett világ iránti felelősséghez, és ez vezet át a következő pontunkhoz, következő hírünkhöz, amelyhez viszont már azt hiszem itt van a vonalban, ugye ez Linszky János, akit felhívtunk. János, itt vagy, hallasz minket?
Igen, itt vagyok, dicsértessék a Jézus, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Isten hozott, mi is köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. No, hát ugye ez itt a bevezetésben már ugye hallottuk, hogy a Ferenc pápa is beszél a Laudato Si-ben, ha nem is túl sokat, de azért beszél a hála érzéséről. És hát mostanában volt egy nagyon érdekes kezdeményezés ezzel kapcsolatban, amiben neked elég komoly részed volt. Hála konferencia, ugye így neveztük. Ami ugye első hallásra talán van, akiben olyan érzést ébresz, hogy hát ez most mi is, ugye, hogy hogy lehet konferenciázni a háláról, milyen tudományhoz tartozik ez, hogy lehet erről
bölcs dolgokat mondani, vajon mi akart ez lenni, és hát ugye azt sem rejtettük véka alá, hogy ez a hála konferencia valamiképp így a teremtés iránti felelősséghez, teremtés szemlélethez is kapcsolódik. Hát mi volt ez? Mondj erről valamit, hogy jött az ötlet, pontosan miről akart ez szólni, és aztán majd arról is, hogy,
igen,
hogy zajlott.
Szépen a kérdést és a lehetőséget, hogy először is a szabad rögtön kapcsolódnék hozzá a felvezetéshez, amit az imént hallottunk Ferenc pápától és a Laudátó szívből, mert ugye Ferenc pápa ebben az enciklikájával kapcsolatban azt a nagyon, nagyon konkrét, nagyon érdekes kifejezést alkalmazta a későbbiekben azután, amikor ő maga beszélt, amikor magyarázta az enciklikát, hogy szeretné, ha az abban mondottak végre lennének hajtva. Tehát Ferenc pápa érzékelteti, hogy a Laudato Si az nem egyszerűen valamit megmagyaráz, valami nagyon alapvetőt a teremtéssel, egész világunkkal kapcsolatban, hanem egyben egy programot is ad, aminek alapján cselekedni tudunk. Na most, amikor Ferenc pápa maga újra meg újra visszatér a Laudato Si-ben megfogalmazott teendőkhöz, akkor nagyon érdekes és új és gyönyörű dolgokat mond, például az irgalmasság cselekedeteinek a körét kiterjesztette nemrégiben, ugye sokan tudjuk, hogy az irgalmasság test, illetve lelk cselekedetei, ugye hét ilyen cselekedet van az egyházi hagyományban, vagy a hittamban tanulhatók, és ezek közé Ferenc pápa beemelte a teremtés hálás szemléletét, mint az irgalmasság lelki cselekedetét. Teremtés hálás szemléletét. Tehát ez a hála, ez cselekedett. Ez egy ilyen értelemben egy fontos dolog. Na most ennek van egy másik vonulata ennek a hálával kapcsolatos foglalatoskodásnak, a hála gondolatnak, és ez nem más, mint az euharisztia, és az euharisztikus kongresszusra való fölkészülés. Ugye a kevesen gondolnak arra, hogy az euharisztia szó az eredetileg a hálát, a köszönetet jelentette. Aki a hallgatók közül talán járt Görögországban, aznak visszacsenket a fülében a köszönöm szó, ami görögül máig euharisztó, az euharisztia szónak az eredeti, az alapjelentése van benne, a köszönet, a hálának a megnyilvánulása. Ugye? Tehát az euharisztia gondolata az a hálától, a hálaadás szertartásán keresztül, a szertartás csúcspontjáig, az oltári szentségig tevődik, rakódik tovább.
Ezek mind összetartoznak, igen.
Így van, ezek mind összetartoznak, ezek szorosan összetartoznak, egymásra épülnek, és na most, amikor készülünk az euharisztikus kongresszusra, és közben szeretnénk a Laudato Si alapján, ha ezt a kifejezést használhatom, azt hiszem nyugodtan használhatom, élni az életünket, a Laudato Si alapján élni az életünket. Igen. És fenntartható keresztény életet élni, akkor bizony kézenfekvő, majdnem, hogy azt mondanám, és több tudományos területeken dolgozó barátommal együtt találtuk úgy, hogy igen érdekes és tanulságos lenne összejönni, és egy picit arról együtt gondolkozni, hogy mi a hálának a hatása az életünkben. Ugye sokszor arra gondolunk, hogy a hála kifejeződés az egy illő dolog, az egy tisztességes dolog. Ha valakinek köszönettel, hálával tartozunk, azt fejezzük ki. De úgy tűnik, és minden szemmisében is elmondjuk, hogy a hála azért itt nem áll meg, hogy úgy mondjam. Ugye méltó, igazságos, illő és célra vezető, üdvösséges, megoldást jelentő, nagyon komoly dolgokat hozó dolog a hálaadás, amelyre mindig és mindenkor tartozunk a teremtő felé, és arra gondoltunk sok kollégával együtt, akik a hittudományokat, a társadalomtudományok, a természettudományok különböző ágaiból valók, és ott dolgoznak, hogy együtt átgondoljuk, hogy a hála a mindennapi életünkben mit hoz és mit hozhatna.
Mit aktív cselekedet.
Igen, mit aktív cselekedet, és mit olyasmi, ami, ahogy megint csak ugye a Szentírás mondja, hogy az én szavam nem tér vissza hozzám dolgokat így összetlenül, ezt az Úr szavára ugye mondja a Szentírás. Ugyanígy, ha egyszer a Szentmisében azt mondjuk, hogy dignum justum est equament salutare, ugye most a latint idéztem, bocsánat, tehát, hogy méltó, igazságos, üdvösséges, célra vezető, hasznos dolog, ugye hálát adni, akkor ez azt jelenti, hogy hála bizony olyasmi, ami tetten érhető. Ha van, ha létezik, akkor tetten érhető, a világunkban hatása van. Van hát, jónak az oka.
És hát valószínűleg az is igaz ebben az esetben, hogy a hiánya meg tulajdonképpen hiánybetegségeket okoz.
És akkor ez nagyon jó szó, akkor a hiánya viszont hiánybetegségeket okoz. Így van. És erről volt szó a Párbeszédházában, a Párbeszédháza fogadta be ezt a tudományos konferenciát, ami nagy érdeklődésre tartott számot, hála Istennek, nagyon boldogok voltunk, a fal mellett is álltak a hallgatók a konferenciánkon, Eddő Péter bíboros úr nyitotta meg, aki hála és a bizalom kapcsolatáról beszélt. A nagyon-nagyon-nagyon mély kapcsolatról a bizalom és a hála között.
És nagyon mélyen bele is helyezte az eukarisztikus kongresszus való felkészülésbe ezt az egészet.
Így van. És azután az ökumenikus gondolat szellemében, ami így a teremtésvédelmet mindig áthatja, és ezért nagyon nagy örömünk katolikus oldalról is, hogy a teremtésvédelemben igazán vállalatokkal tudunk dolgozni, a luteránus, a kálvinista, tehát a református, az ortodox és a többi keresztény testvéreinkkel. Itt is az előadók között szerepeltek az evangélikus tudományos főiskola előadói, a református egyház előadói különböző rész témákban. Először azt tekintettük át, hogy minden van a világunkban, amit igazából nem magunknak köszönhetünk, saját magunknak, nem a mi munkánk miatt áll rendelkezésre. Az élelmünk, a vízünk, a tiszta levegőnk, a természeti környezetünknek az adományai, de sok minden más is, az, hogy számíthatunk egymás együttműködésére, hogy annyi minden a társadalomban el van rendezve, hogy számíthatunk arra, hogy a másik ember is be fog tartani bizonyos dolgokat, amiket mi betartunk. Intézményeink vannak, amelyek segítenek elintézni dolgokat, vagy őrködni bizonyos dolgok fölött. Ezeket nem mi személyesen hoztuk létre, hanem eleink, atyáink, nagyatyáink, dédszüleink. Nagyon sok dolog évezredekre megy vissza, amihez tartjuk magunkat, és támaszt jelent. Ezeket egy picit végig gondoltuk, és azután szó volt arról, hogy az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, a mindennapi életben hol mindenütt jelent meg a hálának a gyakorlata, a magyar nép a népszokásaiban, hogyan fejezte ki a háláját egymás és az Úristen iránt, illetve a liturgiában rendszeresen hogyan fejeződik ki a hála, hol mindenütt jelenik meg. És aztán, amikor mindezt demonstráltuk, akkor a résztvevőknek is volt alkalma arra, hogy egy kicsit megosztják egymással a saját tapasztalataikat a hálás lelkület hatásával kapcsolatban, és végül pedig családterapeuták, pszichológusok, lelkészek, hippan oktatók segítségével tértünk egy kicsit ki arra, hogy bizony a tudatos keresése a hálás lelkületnek, az önmagunk és mások hálás lelkületre való nevelése, az miért és hogyan lehet hasznos mindannyiunk számára, és végső soron hogyan tehetné fenntarthatóbbá a társadalmunkat.
Nagyon jó, köszönjük János, hogy ezt elmondtad. Ezt már elárultad ezekkel a szavakkal, hogy te hát alapvetően az egész gondolatnak a megszületésének is a bábája voltál, meg hát az egész konferencia vezetésében is nagyon élénken ott voltál, meg hát a meghívásokban. Mégis azt kérdezem tőled, hogy volt-e így végül is az egésznek, meg hogy azt is mondtad, hogy milyen jó, hogy olyan sokan eljöttek. De azt akarom még megkérdezni tőled, hogy volt-e mégis valami, ami neked mégis élmény volt, úgyhogy na erre nem számítottam, egy gondolat, vagy egy mozzanat, vagy valami olyan utólagos tanulság, amire most így visszatekintesz, hogy na ezt én is úgy kaptam ettől a konferenciától, pedig elvileg tudtam mindent, hogy mi lesz benne, de mégis kaptam tőle valamit.
Igen, hát talán az, hogy, és ez egy igen érdekes kérdés, talán az, hogy végül is egészében, az egész napnak a tartalma rengeteg olyasmit tartalmazott, amit én nem kértem külön-külön az előadóktól, hogy kérlek beszélj erről, vagy kérlek beszélj arról, tartalmilag. Sokkal gazdagabb volt, És majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy egy kicsit olyan volt, mint amikor az ember meglepetés ajándékot kap, amiről körülbelül tudja egy kisgyerek, tudja, hogy kap egy Lego csomagot, vagy nem tudom valamit, de mégis, amit aztán utána talál, az gazdagabb, mint ami reményei lettek volna. És én is egy kicsit így voltam ezzel a konferenciával. Például nagyon érdekes volt az a mozzanat, amikor a résztvevők négy nagy csoportra oszolva egy kicsit megosztották egymással azt, hogy miért is vannak ott, és nekik mi az alapvető élményük állával kapcsolatban, ahol hallhattuk nagymamáktól azt, hogy hogyan próbálják ők az unokáikat hálás lelkületre nevelni, mert gyerekkorukban megtapasztalták, hogy milyen rossz a környezetükben nincs hálás lelkület. És ők most tudatosan eljönnek egy olyan eseményre, ahol erről van szó, hogy gazdagabban térhessenek vissza a családi körbe. Ahol hallani lehetett olyan résztvevőktől, akik elmondták, hogy nagyon nehéz élethelyzetben vannak. És nagyon nehezen találják azt a lehetőséget, hogy a Teremtőhöz, az Úr Istenhez, amennyi egy atyához hálával forduljanak, mert küszködnek. De szeretnének segítséget kapni, mert akarnak hálásak lenni a mennyei atyaniánt, az Úr Jézus iránt.
És ez már egy nagyon fontos.
És számos ilyen gondolat. Eljöttek olyan kollégák, olyan tudósok, akik egyébként nem vallási alapon jöttek el, akik a maguk szaktudományukat hozták, és akik rácsodálkoztak arra, hogy például a népi vallásosságban hogyan képesek hálával fordulni az Úristen felé emberek akkor is, ha első látásra nincs miért hálát adni. Ilyen csodálatos jelenet volt, amit Molnár Zsolt kollégámtól, ökológustól hallottunk, aki a gyimesi pásztoroknak a szavait hozta el hozzánk, akiknek a széna termését tette tönkre a sok hetes folyamatos eső. És aki elmondta, megosztotta velünk, hogy a pásztor, amikor újra kinézett egy reggel a ház kapuján, és látta, hogy még mindig eső van, akkor is áldott esőnek nevezte azt, amit a mennyei atyától kapott. Tehát, hogy volt türelme, és nem volt rossz szava a népi vallásosságnak arra, hogy elfogadja azt, amit a természet és a Teremtő ad neki. Ezek nagyon mély pillanatok voltak.
Köszönjük szépen, én is tanúsíthatom, mert egy részén ott voltam, és valóban ez a még mindig es az áldott eső, ez úgy visszhangzott sokakban.
Igen.
Még annyi, János, hogy nem tudom, ezt kérdezem, hogy valahol, aki most esetleg azt mondja, hogy na hát ez érdekelt volna, nem tudtam, hogy lesz, valahol utána lehet nézni az ott elhangzott dolgoknak, vagy valami összefoglaló valahol?
Igen, a következőt tudnám ezzel kapcsolatban mondani. A Mária Rádió volt olyan szíves, és fölvette az egész konferenciát, tehát előbb-utóbb a Mária Rádió archívumában meg fog jelenni, és onnan visszahallgatható lesz előadásunként, és a Párbeszéd házai bizonnyal alkalmat fog találni arra, hogy közzé tegye ezeket az előadásokat. Tehát két forrásból is vissza lehet majd keresni. Kérem a hallgatókat, hogy türelemmel és szorgalommal keressék, amíg meg nem jelenik, tehát a Mária Rádió, illetve a Párbeszéd ház a honlapja.
Nagyon szépen köszönjük, János, hát gratulálunk is ugye ehhez a konferenciához, meg köszönjük.
Én is köszönöm a lehetőséget,
köszönjük,
és tényleg mindenki csak a teremtés hálás szemléletére tudok kérni és biztatni.
Köszönjük szépen.
Dicsértessék a Jézus.
Mindrögtön.
Betölti szívemet a végtelen, békémnek zárva, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti Formáld át életem, légy velem.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallják a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek a gondozásában. Nobilis Mária atya vagyok, folytatjuk műsorunkat, ahogy ígértem az elején, ilyen hát aktualitásokkal. Például egy ilyen aktualitás, hogy holnap, június 29-én van a Nemzetközi Duna Nap, ami hát ugye az egyházi liturgiában Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, tehát a katolikus liturgia szerint ez van ezen a napon. A világi nemzetközi napok, emléknapok, illetve hát ilyen akciónapok sorában pedig ugyanerre a napra esik ez az alkalom, amikor azoknak az országoknak az együttműködésére fordítjuk a figyelmünket, amelyeket érint a Duna. Ugye, ha most nem néztem utána, de úgy emlékszem, hogy 11 ilyen ország van, még ha egy rövid szakaszon is, de melyek határosak a Dunával. De nem csak arról van itt szó, hogy konkrétan a Duna folyó partján élőknek ez mennyire sokat jelent, hanem hát arról, hogy ezek az országok sokkal jobban össze vannak kötve ezáltal a nemzetközi víziút és vízmennyiség és természeti ökológiai összeköttetés által, mint hogyha a Európa különböző részei lennének. Tehát a Duna az valamiképp, mint az éltető és mindennek itt földi értelemben alapot adó víz, összeköti a egymásra utaltát ez bennünket, összeköti az életünket, és ezt tudatosan is ki kell fejeznünk. Ugye ez egy ilyen világi dolog, nemzetközi, technikai, ökológiai, vízügyi, stb. Együttműködést követel meg, de a háttérben, és itt jön ugye a keresztény kommentár, azt mondhatjuk, hogy ez az Istentől alkotott egybetartozás, ez arra is kell, hogy indítson minket, hogy az egymással alkotott kapcsolatainkat újra és újra megvizsgáljuk, hogy a víz, a folyó általi összetartozás mint egy kifejezi azt, hogy valójában ezer és ezer szálon tartozunk egymáshoz, függünk egymástól, tudunk adni egymásnak, és hát hogyha nem jól élünk ezekkel a dolgokkal, akkor tudunk el is venni egymástól, és kárt okozni egymásnak. Tehát ilyen szempontból, hogyha nincs is különösebb feladata mondjuk egy keresztény hívőnek a Nemzetközi Duna Nappal, mert mondjuk nem ebben nem ezen a szakterületen dolgozik, de a holnapi imádságunkban Szent Péter és Pál apostolok közbenjárását kérve ezt is megemlíthetjük, hogy addurunk, hogy az itt élő népek tudjanak a Duna láttán is, a Dunára gondolva is, vagy annak kapcsán hát az életükre reflektálva is békében és kiengesztelődötten kapcsolataikban élni egymással mindenféle szinten, tehát állami, politikai, szakmai szinten is, de a hétköznapi emberek szintjén is. Egy olyan aktualitás, amely talán nem csak ehhez az időszakhoz kötődik, de mégis van valamiféle hát ilyen nyári felhangja, ez a kipfogó gáz ügye. Azért mondom, hogy van esetleg egy ilyen felhangja, mert ugye kitört a szünet, a vakáció, és ilyenkor a családok, vagy hát a gyerekek nyári programjáról másképp kell gondoskodni, nem az iskola szervezi a programokat, és akkor mennek ide-oda. Van, amikor hát el tudnak menni valahova nyaralni, vagy napközis táborba hasonlóba, de hát van, amikor a ház körül játszanak. Ezzel kapcsolatban ugye, az egyik internetes portálon jelent meg egy ilyen hír, egy kutatásról, ami hát elég félelmetesen hangzik. Egy brit kutatás szerint, írja ez a hír, a gyerekek 30%-kal több kipufogó gázt lélegeznek be, mint a felnőttek, egyszerűen csak azért, mert alacsonyabbak náluk. Tehát ilyen sokat számít az, hogy az autó kipufogói azon a szinten vannak, ott a talaj közelében, ahol ugye el szokták őket helyezni. Ennek a szervezetnek a tanulmánya szerint a gyerekek vannak a legközelebb az autó kipufogó csövéhez, ezért szignifikánsan több káros anyag juthat a szervezetükbe, és a dugókban elakadt autókban ülő gyerekek esetében ez a helyzet még rosszabb, ők kétszer annyi káros anyagnak vannak kitéve, még azokhoz képest is, akik forgalmas utak mellett gyalogolnak. Ez, hát ugye persze az ember arra is gondol, hogy akkor azért nagyon sok lehet az is, amit csak a forgalmas utak mellett gyalogolva egy felnőtt szív be, de hogy mennyire, hát mi nem látjuk ezeket a gázokat, tehát nem érzékeljük közvetlenül, bár hát azért
a port, meg a ezeket a technikai ilyen kipufogóból származó illatokat, szagokat, ugye ezeket érezzük, de nem gondolunk rá arra, már arra, nagyon megszoktuk, hogy ez mennyire veszélyes lehet valójában az életünk szempontjából, és pont a gyerekeknek, akiknek a szervezete fejlődőben van, és közben ugye alacsonyabban járva az utcán ezeket jobban belélegzik, mennyire sok kárt tudnak okozni, és aztán nem értjük, ugye, hát aztán itt a hétköznapi közbeszédben is gyakran elhangzó megjegyzés, hogy nem tudjuk, hogy mitől van az a nagyon sok betegség, nagyon sokszor, ami hát a mai embert érinti. Hát például ettől, hogy a közlekedési igényeinket autókkal elégítjük ki, az autók ugye benzinmotorokkal, dízelmotorokkal működnek, és azoknak bizony, hogy van hatásuk, van kibocsátásuk, még akkor is, hogyha erről sokszor talán szeretnénk tudomást nem venni. És hát azon is érdemes elgondolkoznunk, hogy adott esetben ugyanazok az emberek, akik az egyik oldalon a gyereküket féltik, és hát esetleg egy ilyen hír hallatán azt mondanák, hogy meg kellene védeni őket ettől, hát esetleg a másik oldalon maguk is általán autóhasználók, és sokszor meggondolatlanul ülnek bele az autóba úgy, hogy talán nem is lenne muszáj, lehetne menni tömegközlekedéssel, lehetne menni gyalog, lehetne azt az autóhasználatot csökkenteni, esetleg éppen a gyereket viszik ugye óvodába vagy iskolába. Most ezzel nem akarunk nyilván senkit így egyetemlegesen elítélni, csak a tetteinknek a két oldalára néha érdemes gondolni, hogy az egyik oldalon mondjuk könnyítem az életemet, segítek valakinek, olyasmit teszek, ami szükségesnek tűnik, a másik oldalon pedig ugyanakkor magamat és másokat is ezzel hát nehezebb helyzetbe hozom, egészséget károsítok, és így tovább. Tehát ilyen értelemben érdemes újra és újra az életünket felülvizsgálni és lelkiismert vizsgálatot tartani, hogy főleg a megszokásból végzett cselekedeteink gyakran hát vannak ilyen összefüggésekben. Egy újabb, vagy egy másik hír, ami hát sokaknak nyilván nem ismeretlen, ugye mostanában Magyarországon nagy port vert fel a medve, ugye, vagyis hát a medvék, ugye. Először ugye egészen Szeged határáig, Sándorfalváig jutott el egy medve, amelyet hát a fél országon át ugye követtek és üldöztek a Nemzeti Park munkatársai, míg aztán végül is ott altató lövedékkel ugye elkábították és visszaszállították az északi középhegységbe. Aztán pedig egy másik tűnt fel valahol Miskolc környékén, majd lehet, hogy egy harmadik Szolnokon úszkált a Tiszában. És hát ez azt mutatja, hogy bizony ezek a medvék, de más állatok is kezdenek visszatérni bizonyos területekre. Ezzel kapcsolatban mondott egy érdekes dolgot Heltai Miklós, Szent István Egyetem dékán helyettese egy rádió műsorban. Azt mondja, hogy számos olyan faj, amely korábban kifejezetten veszélyeztetettnek számított, egyszer csak most úgy tűnik, hogy kezd magához térni, és elkezdett szaporodni itt Európában. 3 évvel ezelőtt jelent meg egy európai összesítés a Visszavaduló Európa címmel, amely nagyon sok ilyen fajt mutatott be a tudományos közvéleménynek, közte nagy ragadozókat is, medvét, farkast, aranysakált, amelynek állományai és elterjedési területei, mondja ez az összefoglaló cikk, hosszú idő után újra növekedni kezdtek. A jelenség mögött, mondja ez a szakértő, valószínű, hogy általános ökológiai okok találhatók. Ez első hallásra meglepő, mert hát csak terjeszkedünk mi emberek itt Európában, egyre technikaibbá tesszük a környezetünket, egyre többen vagyunk, azt gondoljuk, hogy már itten mi vagyunk az urak, és nem is kell foglalkoznunk ilyen állatokkal. Azt mondja az ökológus, hogy a 21. század elején Európa élőhelyei stabilizálódtak. Tehát nem vadultak vissza, de stabilizálódtak. Kialakult, hogy hol milyen behatások vannak. Nincsenek benne hirtelen nagy változások. Mezőgazdasági és erdőterületeink nagyjából állandóak, viszonylag állandó a technológia, amelyekkel ezeket műveljük, és az állandó élőhelyekhez az alkalmazkodni képes fajok, és ezek a nagy ragadozók is tudnak alkalmazkodni. Tehát megszokták, jó, hát akkor ilyen körülmények között kell élni, hát akkor így fogunk élni. Apránként megszoktak egy új környezeti feltételrendszert, és először az állományaik, majd az elterjedési területük is növekedni kezdett. De nagyon érdekes gondolatmenet, hogy nem gondoljuk, hogy itt a környezetünkben milyen számunkra láthatatlan ökológiai hatások vezethetnek oda, hogy, hogy akár ilyen események is, vagy ilyen jelenségek is bekövetkeznek, hogy megjelennek a medvék, vagy a farkasok. Na most ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és erre most nincs hosszú időnk beszélni, hogy ezt hogyan értékeljük a teremtés iránti felelősséggel. Tehát mondhatjuk azt, hogy jaj, medve, vigyék el innen. Na de hát kik, ugye? Tehát kik vigyék el a környezetünkből a medvét? És miért vigyék el tulajdonképpen? Azért, mert én félek tőle, azért, mert a kényelmemet bántja. Nyilván veszélyes is lehet a medve, de az is lehetséges, hogy ha a teremtés iránti felelősséggel élünk, és Szent Ferencre gondolunk, aki ugye hát az állatokkal is tudott harmóniában élni és kommunikálni, hát bizony meg kéne tanulnunk együtt élni a természetnek az itt normális jelenségeivel, mert azért tegyük hozzá, hogy valójában ezen a területen, a Kárpát-medencében a medvék, a farkasok, az aranysakálok, hasonlók jelenléte valójában természetes. Tehát tulajdonképpen ökológiailag örülni kell annak, hogy ezek nem pusztulnak ki, hanem szaporodnak. Ugyanakkor a civilizált területünket, azt a területet, amelyet teljesen a magunkénak tekintünk, mi emberek, hát bizony, azt azért egy kicsit átrajzolja ezeknek az állatoknak a jelenléte. Ezt most itt nem folytatom, ezt a gondolatmenetet, de érdemes több oldalról is belegondolni ebbe, hogy ne csak a mi természetesnek vett emberi szempontjainkat érvényesítjük, amikor erről gondolkodunk és véleményt alkotunk, hanem gondoljunk bele ennek a tágabb összefüggéseibe. Egy törvényhozási hír, hogy tavaly ugyan lekerült a napirendről, most mégis visszakerült a kormány előterjesztései közé, hogy engedély és bejelentés nélkül lehessen 80 méterig putat fúrni egy ilyen törvényváltoztatás, és az országgyűlési biztos, a jövő nemzedékek szószólója megismételte ezzel kapcsolatban Bándi Gyula az álláspontját, amelyet tavaly már kifejtett, hogy ez a javaslat veszélyeztetni az ivóvízkészleteinket, ellehetetleníteni a vizek igazságos elosztását, veszélybe sodorná a felszín alatti vizek mennyiségű és minőségi védelmét, tehát nagyon fontos lenne, hogy akár hát hallatni is a hangunkat, hogy szeretnénk, hogyha a vizek védelme Magyarországon, nem csak a folyóvizek, hanem a felszín alatti vizek védelme is megmaradna azon a komoly szinten, amelyen jelenleg van. És akkor végül még egy hír, egy nagyon rövid hír. Magyarországon is, a Greenpeace Egyesület Magyarországon is petíciót kezdeményezett, hogy 2020-tól nálunk is tiltsák be az egyszer használatos műanyag szatyrokat, és a petíciót mostanáig már pár hét alatt több mint 50 000-en írták alá. Hallhatjuk, hogy a világban nagyon sok helyen vannak ilyen kezdeményezések, az egyszer használatos műanyagoknak a sokkal felelősebb használata, illetve egyszer használatos műanyagoknak a nem használatára. Ez nem azt jelenti, hogy minden műanyag rossz, de az egyszer használat az hát eléggé felelőtlen a természettel szemben, és úgy tűnik, hogy most Magyarországon is elindult alulról egy ilyen kezdeményezés, hogy mi is csatlakozzunk ehhez a világtrendhez, úgyhogy hát érdemesnek gondoljuk, hogy ezt minél felelősebben és felelősebb módon támogassuk. Hát ennyi fér bele a mai műsorunkba, köszönöm, hogy velünk tartottak, a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallották, a Szállás György technikus kollégánk nevében is köszönöm és búcsúzom a hallgatóktól, Nobilis Mário atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.